ne a politikusok mondják meg, hogy mit jelent a keresztény Európa, és hogy mit jelent ma kereszténynek lenni Európában. Ez is témája volt a Református Egyházak Világközösségének európai területi ülésének. A tanácskozást ezúttal Skóciában tartották, kifejezve a szolidaritást a skót reformátusokkal a Brexit miatt. Átmenetileg új magyar titkára van egyébként az Európai Régió Református Egyházait összefogó tanács vezető testületének. A részletekről Ódor Balázzsal, a Magyarországi Református Egyház zsinatának külügyi iroda vezetőjével beszélgettünk.
Miért Skócia volt a helyszín?
Az évente sorra kerülő ülés helyszíne mindig az szerint dől el, hogy ki hívja meg Európa Református Egyházainak a vezetőit, és ez alkalommal Skócia hívott meg, a Skót Egyház hívott meg minket, de azért emögött van mindig egy kis többlet is. Jó pár év óta gyakoroljuk magunk között a szolidaritást, hogy bármilyen ülésünk van, akár ez a szélesebb úgynevezett területi bizottság, ahol tehát minden Európai Református Egyház képviselője, vezetője ott van, vagy a kisebb, az ötfős vezetőtestület mindig olyan helyen üléseznek, ahol egyben a szolidaritásokat is kifejezhetik, és Skócia nem véletlenül került sorra most, hiszen tudjuk, hogy az Egyesült Királyság egy fájdalmas folyamaton megy keresztül, az Európai Unióban való kilépés folyamatában van, és különösen a skótok, és ezen belül is a skót reformátusok számára ez egy igazi szívfájdalom, és ők nem igazán szerették volna elhagyni az Uniót, viszont ezzel érezhették azt, hogy ha ők el is hagyják az Európai Uniót, az Európai Unió és az Európai Reformátusok nem hagyják el őket.
Mindez már egy kicsit rímelt is tulajdonképpen az ülés fő témájára is.
Az ülés fő témája a tavalyi budapesti ülésből következett, ugyanis több mint két évig dolgozott egy rendkívüli munkacsoport az európai egyházak között, amelyik a migrációt, menekültügyet nézte meg közelebbről, annak az a kapcsolatos keresztény hitbeli meggyőződés, illetve a migráció valóságát Európa egyes országaiban, illetve azt a társadalmi és politikai valóságot is, ami meghatározza az egyes országok menekültekhez való viszonyát, és ebből több következtetés is levont az európai reformátusság. Az egyik az, hogy megerősítette azóta még inkább a közel-keleti reformátusokkal való kapcsolatát. A REV európai vezetőtestülete Beirutban ülésezett, a REV európai elnöke ellátogatott, akárcsak mi magyar reformátusok Szíriába is, tehát folyik egy élő eszmecsere a két térség között. A másik dolog pedig, amikor Európára nézünk, akkor azt látjuk, hogy egyre növekednek a szélsőségek, a politikai értelembe vett szélsőségek, félelem, illetve a félelem keltés, mint eszköz is előkerült hosszú idő után Európában, és mi úgy érezzük reformátusként, hogy ezzel nekünk dolgunk van, főképpen azért, mert ahogy a migráció kapcsán ugye a keresztény irgalom igencsak háttérbe szorul egyes térségekben, úgy azzal is szembesülünk szerte Európában, hogy akár szekuláris politikai erők elkezdték a kereszténységet, a keresztény értékeket egyfajta állarcként használni, vagy megmondani, hogy mit kell valóban kereszténynek gondolni, és mi úgy gondoljuk, hogy egyházakként igazából nekünk kell előállnunk a saját tanúságtételünkkel, és nagy veszélyeket rejt magában, hogyha politikusok, a politikai erőkre, egymással csatározó politikai erőkre hagyjuk azt, hogy eszközként kezeljék a kereszténységet.
És jutott valamire a Református Egyházak Világközössége, hogy mit jelent Európa kereszténysége, vagy mit jelent a keresztény Európa kifejezés, amit tényleg már-már ilyen politikai dogmaként hallunk az elmúlt években?
Mi nem csak egymás között jutottunk valamire, ugye tavaly volt az Európai Egyházak konferenciájának is egy nagy gyűlés, ami azt jelenti, hogy valamennyi valamire való számottevő protestáns és ortodox egyház képviselője, vezetője együtt volt, és azért ott más hangot hallunk, olyan hangokat, amit a Generális Konvent elnöksége 2015-ben elmondott, miszerint az alaphozzáállás a keresztényeknek akkor, amikor olyanokkal találkoznak, akik valóban menedéket keresnek, akik valóban valami elől menekülni kényszerülnek, legyen az üldöztetés, vagy háború, vagy akár a klímaváltozás sújtott a térségek lakói, ahogy ez egyre gyakoribb lesz, akkor alapvetően mi a vendégszeretet bibliai értékével fordulunk oda, akkor azt mondjuk, hogy a szolidaritásnak, a szeretetnek nincsenek igazából korlátai és kritériumai, akkor azt mondjuk, hogy nekünk felelősségünk van azokkal, akik hozzánk érkeznek, vagy csak átutaznak rajtunk. Tehát a keresztény hang sokkal inkább szól az irgalomról és a felelősségvállalásról, különösen Európában, hiszen azért ne felejtsük el, hogy Európa még akkor is a maga egyenlőtlenségeivel, amit ma észak és dél, nyugat és kelet között valóban megtapasztalunk, az Európa maga keresztény kultúrájával egy igen befolyásos és meglehetősen magas jóléti szinten élő társadalmat hozott létre, amit sokszor mások kontójára ért el, tehát mi azt gondoljuk, hogy van azért egy ilyen felelősségünk is történelmileg, és éppen ezért nem építhetünk egy erődítményt, és nem vehetjük körbe fallal ezt az erődítményt, hanem amit kaptunk, azt meg kell osszuk nyilván értelmes keretek között, és erről folyik a vita. Abban körvonalazódik egy egyetértés, hogy nem hagyhatjuk instrumentalizálni, eleszköziesíteni az evangéliumot, a keresztény üzenetet. Abban is egyetértés mutatkozik, hogy mi magunknak kell számot adnunk a saját tanúságtételünkről, és egymást ebben segíteni, hogy ne legyünk, hogy mondjam, ideológikusak. Én ezt, amikor ott a magyarországi helyzetről kellett beszélnem, úgy fogalmaztam meg teológiai szempontból, hogy ne legyünk bálványimádók. Ugye Calvin használta ezt a kifejezést, amivel az emberi természet mély valóságát írta le, hogy mi hajlunk arra biztonsági okokból is, hogy körbezárjuk az Isten igazságát, az evangéliumot, és kézbe tartsuk valahogy, vagy ahogy Luther mondta, hogy zsebre tegyük az evangéliumot, és nehezen vesszük rá magunkat, hogy azt a maga dinamikus, nyitott voltában megtartsuk. Tehát a bálványimádás azt jelenti, hogy hamis értékeket és hamis ideológiákat hirdethetünk az evangélium helyett, ahogy ez sajnos a kereszténység történetében azért már jó párszor előfordult. Ebben mi segíthetjük egymást azzal is, hogy különböző kontextusban élünk, különbözőképpen tudunk ideológikusak lenni, Nyugat-Európában is tudnak ideológikusak lenni az egyházak, és Kelet-Európában is, és amire jutottunk az, hogy elindul egy olyan munkacsoport, amelyik a teológiai sokszínűséggel foglalkozik. Tehát, hogy lehet az ugyanazt az igazságot sokféleképpen elmondani Európa valamennyi szegletéből érkezve, úgy, hogy mégse adjuk föl a lényeget. Mert nem csak egyféleképpen lehet megszólaltatni az evangéliumot, viszont mégis van különbség hamis és igaz evangélium között, hamis és igaz igehirdetés között, és ennek a teológiai alapjait tervezi most egy munkacsoport, egy most felállítandó munkacsoport elvégezni, azért mondom még egyszer, hogy nem mások mondják meg nekünk, hogy mi a kereszténység, hanem azt a keresztjének, jelen esetben a kontinens reformátusai mondják ki közösen.
Arról is döntött az ülésen a testület, hogy a görög református egyház egy minta pilot projektjét támogatják. Mit csinálnak a görög reformátusok?
A görög reformátusok valóban szembesülnek, és maradandóan szembesülnek ugye a menekültek jelenlétével. Tehát, hogy mit jelent a migráció, azt ők érzik a bőrükön leginkább, mi már sokkal kevésbé, és ők nem csak 2015 óta, már korábban is szembesültek ezzel. Ráadásul Görögország amúgy is egy kiszolgáltatott társadalom, és ugye a hírek nem arról szólnak, hogy virágozna a gazdasága, tehát hogy a saját szegénységükkel, társadalmi gondjaikkal is szembe kell nézni, és a görög reformátusok töretlenül mindemellett elkötelezettek a menedékkérők fogadásában, hozzájuk érkezők felkarolásában, lakhatási programokkal, vagy éppen oktatással. Amikor mi ott jártunk náluk, meglátogattuk őket, akkor azt mondták, hogy ők tulajdonképpen, ők látják azt, hogy a menedékkérők ugye nem Görögországba igyekeznek, és nem ott akarnak menni, és sokan várnak például a családegyesítésre, vagy áttelepítésre, de attól függetlenül, hogy ez egy átmeneti időszak, ők igyekeznek őket felkészíteni, mint egy elindítani már az integráció folyamatát, hogy azok a társadalmak, azok az országok, ebből profitálhassanak, ahol aztán ezek a menedékkérők befogadásra kerülnek, és ezt teszik most fiatalokkal kimondottan, és az ő digitális kultúrájukat, képzésüket reindítottak egy projektet, és ehhez a támogatást a REV Európa, tehát az Európai Református Szervezet. Ehhez hozzá kell tennem annak, hogy ez nem egy jótékonysági szervezet. Tehát akkor, amikor a szűkös regionális költségvetésből valamilyen támogatást ad, vagy adunk így együtt, valakinek az valóban szolidaritás jegyében történik, az valóban szimbolikus, és meg kell jegyezni, hogy tavaly a REV Európa minket is támogatott, a mi menekült missziónkat, a menekült integrációs szolgálatunkat.
És van még egy programja a REV-nek, ami az Európában tapasztalható erősödő rasszizmus, autoritarizmus és nacionalizmus jelenségére reflektál. Mit jelent ez pontosan?
Igen, ez csak ranként fut nálunk ez a program. Ez valójában nem európai program, ezt a Református Egyházak Világközösségének a globális szervezete, testülete fogadta el 2 éve ezt a programot, vagyis kérte arra a szervezetet, hogy fogja össze világszerte a református egyházakat, akik így vagy úgy megtapasztalják az autoriter politikai rezsimek megerősödését, a szélsőségek megerősödését, és ebbe beletartozik a rasszizmus épp úgy, mint a kizárólagos vagy elutasító politikai ideológiák, ez nem csak Európában van így. És azt kell mondjam, nem csak, természetesen nem csak keresztény országokban van így, hanem ez muszlim országokra éppen úgy igaz, hanem még igazabb. Viszont a gyökerét, a probléma gyökerét ugyanabban látjuk, és ugyanúgy azt gondoljuk, hogy a hamis ideológiák, a hamis identitások, az ellentétekre épülő politikai rezsimek, legyen az bármilyen ellentét, az a mi keresztény felfogásunk szerint nem a teremtett világ javát szolgálják. Ezzel szembeszállni nem mindig könnyű, hiszen mondjuk adott esetben Tájván oldalán kiállni Kínával szemben, az politikailag is kérdéses, adott esetben egy muszlim többségű közegben, egy iszlám közegben ugyanúgy fölemelni a hangunkat, az sem magától értetődő, de mondjuk adott esetben egy kelet-európai régióban sem magától értetődő, hogy másfajta keresztény hangokat szeretnénk hallatni. Nos, ez a program globális szinten próbálja ezt összefogni, és amit említettem, az az európai munkacsoport, amelyik most alakult meg, az ebbe a világszerte folyó munkába szeretne bekapcsolódni és ahhoz hozzájárulni.
És végül beszéljünk az ülésen résztvevő magyarokról, részben azért, mert került egy magyar tag a tanács vezetői közé, ki ő és miért került oda, és még arról is meséljen nekünk, hogy kik képviselték a magyarokat határoktól függetlenül ezen az ülésen.
Örömteli volt látni, hogy ha magyar referendusok összejönnek, akkor ott van 7-8 képviselő, nagyjából legalább az egy negyede a képviselőknek magyar tud lenni, ha mindenhonnan minden tag egyház eljön. Most Szentpéter püspök úr jött el Horvátországból, de ott voltunk Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből, illetve Párciumból, Királyhágon mellékről, és Szlovéniából is, tehát egy elég színes csapat jött össze, és nagy öröm volt számunkra, hogy mivel egy váltásra került sor, az ötfős vezetőtestületbe szükségessé vált behívni, megválasztani valakit a titkári pozícióra, ami egy nagyon fontos szerepkör, hiszen tulajdonképpen a titkár az, aki összefogja ennek a szűk vezetőtestületnek a munkáját az éves ülések között. Ide Antal János testvérünket, a Királyhágó melléki külügyi tanácsos vagy külügyi referenst hívták be, aki ezt ott nagy örömünkre elvállalta, és ezt a közgyűlés meg is erősítette.
Mikor lesz a következő ülés?
A következő ülés 1 év múlva lesz, várhatóan Spanyolországban.
Ott is van miért szolidaritást vállalni?
Van, tehát ugye azt nem kell mondanom, hogy mi tudjuk, hogy mi az a kisebbségi lét, hiszen hát Magyarországon sem vagyunk többségben, de hát tudjuk jól, hogy a református, magyar református közösség számos határon túli egyháza él kisebbségben, de hát ugye ez a kisebbség messze van attól a kisebbségtől, amit mondjuk a spanyol reformátusok, vagy akár a görög reformátusok megélnek, és a spanyolok esetében, a spanyol egyház esetében ráadásul még az is egy hatalmas nagy kihívás, hogy sehogy sem sikerült elérniük azt, hogy ugyanolyan értelemben biztosítsák a lelkészeik nyugdíját, nyugdíj ellátását, mint a katolikus papokét, tehát hogy ott van egy egzisztenciális nyomás is, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő ülés és a szolidaritás jegyében fog telni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ódor Balázst, a Magyarországi Református Egyház zsinatának külügyi irodavezetőjét hallották.